Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az imádság csöndjébe, boldog a szívünk, Urunk, hogy bár odakint eléggé hűvös idő van, és mindent elborítanak a felhők, és esik az eső, Urunk, nem volt könnyű erőt venni a lelkünknek önmagán, hogy most ide jöjjünk a te házadba, de, Urunk, szükségünk van a te szavadra, a te elindító szeretetedre, hogy a jövő hét napjaiban is velünk lehessen a te szavad, amely táplál, amely irányt mutat. Urunk, eljöttünk, mert nálad nélkül mi tudjuk, hogy semmit sem cselekedhetünk. Szólj hát, Urunk, hozzánk, növeld a mi hitünket, erősítsd meg, Urunk, bennünk a te igédnek hatalmát, mert, Urunk, az az ige, amit most is elkészítettél a számunkra, élet és lélek. Te tudod, Urunk, hogy mi lakozik a mi lelkünkbe, ki uralja a mi lelkünket, milyen indulatok, milyen gondolatok. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és kérünk, hogy vedd át az uralmat, hogy Krisztust tudjuk imádni, és az ő akaratát tudjuk most keresni. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy légy itt közöttünk, te szabadítsd fel a mi lelkünket, gondolatainkat a te igéd befogadására, megtartására és megélésére. Engedd meg, édesatyánk, hogy ne csupán a látszatnak éljünk, hanem engedd meg, hogy valóságosan kövessünk téged, az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszból, a Zsoltárok könyvének 103. részének 22 verséből, így szól hozzánk Istennek igéje. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Mindnyájunknak a lelkéhez úgy gondolom közel áll a 103. Zsoltár, hiszen rendkívül jó dolog hálát adni, és úgy hálát adni, hogy közben intjük a lelkünket, el ne feledkezzél, én lelkem, mennyi jót tette veled az Úr. És az emlékezetünkbe úgy a legkönnyebb felidézni az Úrnak a jó téteményeit, hogyha intjük magunkat és buzdítjuk a lelkünket. A záró versben nagyon elrejtett gondolat van, áldjátok az urati teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Felmerül a kérdés bennünk, hogy hát létezik olyan hely, ahol az Úr nem uralkodik? Hogyan mondhatja ezt a zsoltáros Dávid? Áldjátok az urati teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Vagyis hol uralkodik az Úr, kedves testvérek? Ott uralkodik, ahol dicsérik őt a lelkek. És ezért nagy kérdés egy új hétnek a kezdetén, előestén, a mai délutánon, hogy vajon a mi lelkünkből milyen hangok származnak. Vajon ki az Ura az én lelkemnek? És ne csodálkozzak, ha a lelkem olyan hangokat ad, amilyeneket ad a hétköznapokba. Nagyon sokszor az emberek tudják a viselkedési normákat, és nagyon jól tudják, hogy mi szerint szeretnének élni, és rá is bólintanak. És mégis, amikor jönnek a hétköznapok, nem akarjuk felemelni a hangunkat, de lehet, hogy mégis sikerül. Megfogadjuk, hogy nyugodtak maradunk, és mégis vannak nyugtalan óráink. Megfogadjuk, hogy nem fogjuk felidegesíteni magunkat semmin sem, és mégis sikerül. Kedves testvérek, ez azért van, mert meghozzuk a döntést, de a hatalmat még talán mindig nem adtuk át. S a hatalmat át kell, hogy adjuk az életünk fölött az élő Krisztusnak. Hitbeli növekedésünket is szépen tudja mutatni, lelkünknek az az állapota, az a hangáradata, amely belőle származik. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm, egész lelkem az ő szent nevét. Tudjuk jól, hogy a néven nevezés hatalmat jelentett, a hatalom gyakorlását. Akkor, hogyha egy szülő a gyermekének nevet választott, a zsidó családokban ez különösképpen is egy nagyon szent dolog és feladat volt, egyrészről azért, mert fontosnak tartották, hogy a gyermek neve mit jelent, milyen jelentésű névvel ajándékozzák majd meg gyermeküket. Másrészt pedig ez a feladat az édesapát illette meg, ő volt a család fenntartója, egy patriarchális rendben vagyunk, és ő az, aki gyakorlatilag a hatalmat gyakorolja a családban. Ugyanígy Isten is a hatalmát gyakorolja a mi életeink fölött, és amikor megkereszteljük a kisgyermekeket, mind a mai napig azt halljuk a templomba, a keresztelőnek a fénypontjában, amikor vízzel megkereszteljük a gyermekeket, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Bele, abba a hatalomba, abba a gondviselő szeretetbe, Istennek abba a megtartó kezébe, karjaiba, amelyre felveszi a mi életünket. És ennél csodálatosabb nincsen, de vajon hálát tudunk-e ezért adni? Hogyha úgy neveljük és neveltetjük gyermekeinket, akkor kedves testvérek, ezek a gyermekek meg fogják majd tudni azt, hogy mit jelentett az, hogy ők meg vannak keresztelve. Meg fogják tudni azt, hogy Isten elkötelezte magát az ő életük mellett, íme veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Isten nem hűtlen, hanem hű. Ezért minden egyes igéjét megtartja majd. Éppen ezért Dávid felsorolja, miért kell, hogy áldja az Urat. Jót tett velem az Úr, sok jót, azt mondja Dávid. Megbocsátja minden bűnödet. Ez a zsoltáros király, aki az 51. bűnvalló zsoltárt is csodálatosan megfogalmazta és leírta. Kedves testvérek, ő tudja, mit jelent, amikor az Isten a bűnöket leoldja a vállairól. A Betsabéval megesett bűnesete, tudjuk jól, hogy Dávidnak a hitéletét is felülmúlta, hiszen Dávid, aki egykoron még Saulnak a köntöséből is levág egy darabot, hogy bizonyítsa, hogy nem akarta őt bántani, amikor éjszaka a táborba elment mellette, Gondoltuk-e volna, hogy ez a Dávid gyilkos lesz? Mert hiszen az általa megkedvelt Betsabbénak a férjét Uriást, mikor az visszatér a háborúból, és Isten megőrizte az életét, azonnal visszaküldi az élvonalba, ahol rendkívül jól tudta, hogy onnan nem fog élve visszatérni. Kedves testvérek, mindenki a saját kívánságaitól vonzva esik bűnbe. Minden embernek az életén van egy rés, amelyen keresztül a gonosz uralomra akar törni. Van egy nagyon kedves történet, annak idején még ezt Billy Grahamtől hallhattuk, egy pubba, egy régi boxoló, aki már feladta ezt a sportágat, bement a barátokkal találkozni, és hát amikor már épp eleget ivott, a beszélgetések során azt mondta, hogy hát azért a régi idők emlékére, na ki az, aki kiáll vele boxolni. És hát egy-két ütés után látszott, hogy ő fölénnyel győzni tud, megjegyzem, hogy jobbkezes volt, tehát így állította be a súlypontját, így használta a kezét, így irányította az ütéseit. S volt egy férfi, aki nem akart az első között az ők le elé kerülni, hanem csak csendesen ült és figyelt. És aztán egyszer elé állt, és az ellentétes irányból behúzott neki egyet, és ez a nagy ökölvívónk összeroskadt. Mert hát onnan kapta az ütést, ahonnan nem is várta volna. Így van velünk a gonosz is, kedves testvérek. Tudjuk azt, hogy vannak gyenge pontjaink, tudatába vagyunk azoknak, próbáljuk azokat erősíteni, de mindig talál egy rést, megfigyel bennünket, s aztán ahonnan nem is vártuk volna, támadást intéz az életünk ellen. De Isten kész megbocsájtani az őszintén belátott és megvallott bűnöket, amelyeket az ember letesz, és kész otthagyni az Isten kezébe. Én úgy gondolom, hogy az úrvacsorával rendszeresen élő Krisztus követőknek, minnyájunknak talán az a legnagyobb próbatétele, hogy megvalljuk a bűneinket, letesszük azt az Isten kezébe, otthagyjuk az úrasztalánál, és aztán elkezdjük visszaszedegetni. Visszaszedegetjük, testvérek. És aztán, amikor jön a következő úrvacsoraosztás szégyenkezve, de ugyanazokkal a nyűgökkel, panaszokkal, lelki terhekkel, jövünk az Úr elé. A másik fájdalmas dolog az, amikor azt mondjuk, hogy nem haragszom, de nem felejtek. Nem haragszom, de adott alkalommal bármikor frissen elő tudom hozni mindazt a sok rosszat, amit ellenem elkövettél. Hát akkor miért vagyunk az Úr asztalánál? Miért tesszük le a bűneinket? Megbocsájtani nem csak akkor kell, hogyha tőlünk bocsánatot kérnek. A megbocsájtást gyakorolnunk kell, mert Jézus is megbocsájtott mindnyájunknak. Egyszer egy ige hirdető mondta, nagyon sokat szenvedett politikai támadások érték őt annak idején, határon túli magyarságban volt ő, és nagyon nehéz volt neki ezeket a gondterhes időket átvészelni. És akkor csak elé jött az az ige, az a tanítása az Úr Jézusnak, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsájtott ti néktek, Pál apostol tanít erről. És kedves testvérek, megtanulta ez a lelkipásztor azt, hogy az ő Isten egy gazdag Isten, és igenis, hogy van miből fedezet, van miből megbocsájtani, van miből elengedni a másik bűneit és vétkeit, mert Istennek is sokat kellett neki elengedni. Vajon mi meddig akarjuk tartogatni és őrizgetni a meggondolatlan szavakat, a bűnöket, a nyomorúságokat? Készek vagyunk-e megbocsájtani és elengedni? Számunkra az gyógyulást fog hozni. Dávid maga mondja az egyik zsoltárában, hogy míg elhallgattam bűneimet, elszáradtak az én csontjaim. Egy jó egészségmegőrző programmal is felérne, hogyha az emberek megtanulnák a bűnöket, a bántásokat, a sértéseket elengedni. Isten kész erre, támogatja az életünket, és ezt azzal kezdi, hogy az általunk megvallott bűnöket már is kész levenni a vállainkról, a lelkünkről. Aztán úgy folytatja, hogy meggyógyítja minden betegségedet, és ennek a következményétől is szabadít az Úr, mert megváltja életedet a sírtól. Nem véletlen ez a sorrend, megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, és megszabadít a sírtól. Mit jelent ez? Az Úr szabadító munkája a bűnbocsánattal kell, hogy kezdődjék. Az Új Szövetségben valahányszor gyógyítási történetet olvasunk, mind azzal kezdődött, megbocsátottak a te bűneid, menj el és többé ne vétkezzél. A mai délelőttön az Új Szövetségi napi ige szakasz szerint hallhattuk az ige hirdetést a vakon született ember meggyógyításáról. És abban is arról van szó, kedves testvérek, hogy amikor Jézus meglátja a vakon született embert, meglátja benne azt az embert, akit az Atya teremtett, formált, szeretetben, jókedvében. És hát mivé lett a bűnben az embernek a teste, lelke? Hát, kedves testvérek, tele vagyunk nyomorúsággal, fájdalommal, betegségre, hajlamosító tényezőkkel. Ez nem Isten teremtette, ez nem az ő akarata. És éppen ezért, amikor a tanítványok ránéznek erre a vakon születetre, egyből az egészséges ember felsőbb rendűségi tudatával kérdezik, Mester, ki vétkezett, ez, vagy a szülei? Még csak nem is tekintik élő személynek, hanem egy tárgynak. Vajon mi hogyan látjuk a másik embert, kedves testvérek? Hogyan látjuk a másik embert, ha nyilvánvalóan bűnös? Hogyan közelítünk felé? Én nem tudom elfelejteni azt, amikor annak idején kórházban voltam, még a traumatológián, egy eltört boka következtében egy második műtét alkalmával. Hát ez már nagyon könnyű volt, azt mondták, hogy csak néhány nap is jobb lesz, mint újkorában, de azért mégiscsak ott kellett aludni több éjszakát, és a kórházi éjszakák egyáltalában nem zavartalanok, különösképpen a traumatológián. És hát, kedves testvérek, mikor nem, ha éjszakára behoztak egy olyan hölgyet, aki hát erőteljesen alkoholos állapotban volt, a füléből ömlött a vér, tehát elég súlyos állapotban lehetett, és hát mindenki megszólta ott a kórterembe, egy nő, hogy lehet ilyen állapotba, hogyan süllyedhet idáig, milyen csúnya, hogyha egy nő berúg, hogyha részeg, milyen ápolatlan, hogyan engedheti el így magát. És hát én hallgattam egy ideig, aztán előbb-utóbb megszólaltam, és azért úgy elmondtam, hogy hát várjuk már ki a végét, hát azt sem tudjuk, hogy kicsoda, semmit nem tudunk róla. Nem kéne megvárni, hogy többet tudjunk erről az életről? Ne ítéljük el elhamarkodottan. Bizony, kedves testvérek, amikor másnap ez a hölgy elkezdett öltözni, hát hogy mondjam, hogy nagyon megrendítő volt a szobatársak számára is, amikor a mellimplantátumokat is levette a ruházatával együtt. Ugyanis kiderült, hogy egy nagyon súlyos stádiumban lévő rákos beteg asszonyról van szó, akinél már sokadszor újult ki ez a most már legyőzhetetlennek tűnő betegség az életében, és életében soha nem rugott be csak ezzel az egyszeri alkalommal, és akkor is olyan rosszul esett el, hogy ennek lett ez az állapot a következménye. És aztán az egyik szobatárs megjegyezte, nevén szólította, te vagy az? Hát mi együtt dolgoztunk, te voltál a legcsinosabb közöttünk, te voltál a legjobban öltözött. Hát mi lett veled? Kedves testvérek, egyikünk sem tudja, hogy meddig tart ez a kiegyensúlyozott, úgymond töréken jólét az életünkbe, hogy mikor lépnek be életünkbe azok az idők, amelyekről azt mondjuk, hogy nem szeretem ezeket a napokat. De a zsoltáros azt mondja, Irgalmas és kegyelmes az Úr türelme, hosszú, szeretete nagy, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, míg a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindvégig az Isten félőkkel van. Vagyis az Isten megvallja az ő indulatát, veled vagyok. S a római levélben pedig Pál írja a hitbeli tapasztalatát. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Soha nem hitte volna a vakon született ember, hogy még javára válhat ez a nagy vakság. Az a napja is épp úgy kezdődhetett, mint a többi, teljes sötétségbe. És Jézusnak a szerető szíve megállt mellette, és meg akarta gyógyítani. Kedves testvérem, Isten szeretete azt jelenti, hogy az ő tekintetét nem veszi le rólad. Egy percre sem. Kísér, szemeivel akar tanácsolni, és látja. Halljuk a Biblia első lapjain, hogy látta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzett neki hozzáillő segítőtársat. Nem halljuk, hogy Isten magára hagyta volna Ádámot. Hát ez nem sikerült, ez egy nem jó teremtés. Nem halljuk azt, hogy kétségbe esne, vagy sopánkodna, mi lesz most Ádámmal. Arról hallunk, szerez neki hozzáillő segítőtársat. Az Úr Jézus szolgálatán keresztül pedig a tanítványok ráébrednek arra, hogy bizony nem jó az embernek Isten nélkül lenni. Amikor az Úr Jézus látszólag elveszítik, nagy csütörtök estétől kezdve, az életük egy olyan mély pontra zuhan vissza, hogy egyszerűen menekülnek, remegnek, menekülnek, nem találják a helyüket, elveszítették az igazi összekötőt az élő Istennel, Jézus Krisztust. És kedves testvérek, nincs is ennél nagyobb fájdalom, mikor az ember Isten nélkül van. Hála Istennek, hogy Jézus elhordozta ezt a legmélyebb magányt a Golgotai keresztfán, ezt is felvitte oda, és ezért kiállt, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert a bűn magány szül, de aki Jézushoz szalad, és aki az ő segítségét kéri, azt ő nem hagyja magára. Az Úr Jézus is megvallotta, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Milyen jó dolog úgy elindulni, kedves gyerekek, az iskolába, hogy tudjátok, hogy az Úr Jézus veletek megy, és nem egyedül mentek be, nem egyedül pakoljátok ki a könyveket, nem egyedül kezdtek neki egy dolgozat megírásának, nem egyedül kell megszólalni, amikor a tanár számon kér benneteket. És milyen jó nekünk is tudni felnőtteknek, hogy nem vagyunk egyedül, akkor sem, ha orvosi vizsgálatra megyünk, akkor sem, ha az élet dolgaiban kell tájékozódnunk. Nem vagyunk egyedül, mert Isten szeretete velünk van. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik az Úr. A vakon születetnek el kellett menni sáros szemével, arcával a Siloám tavába, hogy véghez menjen, amit az Úr Jézus mondott neki, amit kért tőle, hogy meggyógyuljon. Vajon mi készek vagyunk-e megtenni azt, amit Isten igéje ma kér tőlünk? Áldjad, lelkem, az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett te veled. El tudunk-e jutni odáig, hogy nem félünk már a földi hatalmaktól, sem a gonosznak és a bűnöknek a túlerejétől? Felismertük-e már, hogy Jézus Krisztus Úr, és tudjuk-e hívni, Uram, légy életem királya, vedd át az uralmat a lelkem fölött, a gondolataim fölött, légy Ura az indulataimnak, hogy az én lelkem áldhassa az Urat, és el ne feledje egy pillanatra se, mennyi jót tett velem. Isten buzdítsa fel a mi szívünket, adjon nekünk sok testi-lelki erőt a jövő hét feladataihoz is. Isten áldjon meg minnyájunkat átadott élettel és Isten vezetésével. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az Úr Jézust, akiben elmúlik a magányunk, aki meg tud szabadítani a mi fájdalmainktól, félelmeinktől, s magasztalunk, Úr Jézus, azért, hogy te minden bűnünket felvitted a Golgotai keresztre, és hogy hallhatta mindenki, elvégeztetett. Köszönjük, hogy le van írva ez a Bibliába, hogy mi is elolvashatjuk, hogy mi is hallhatjuk, hogy te mindent elvégeztél, és íme minden kész van. Ahhoz, hogyha megvalljuk a bűneinket, és készek vagyunk azokat elhagyni, akkor, Urunk, te mindent elkészítettél, hogy újjászületett életben tudjunk te veled békességben és örömben járni. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus, amikor a szívünkbe több a fájdalom, a félelem, az aggodalom, mint ahogyan az kéne. Könyörülj meg rajtunk, és vedd el ezeket az életünkből, mert az Isten magasztalása és dicsőítése az, amely el tudja oszlatni a félelmeket, a fájdalmakat. Urunk, hányszor átéltük már, hogy csak egy-egy éneknek a versét, sorait, versszakait vettük az ajkunkra, mint egy imát, mert énekelt imádságaink azok. S Urunk, már is elszélettek a felhős gondolataink, és békességet adtál nekünk a nyugtalanság helyett. Így szeretnénk könyörögni, Urunk, hogy hadd adhassa át minél több ember neked élete trónját, a lelkét, hadd lehessél, Ura, minél több léleknek, minél több testvérünknek. Engedd meg, Urunk, hogy a mi családjaink és a mi gyülekezetünk is hadd tudjon téged teljes szívvel imádni és magasztalni, mert hiszen a földi istentisztelet előképe annak a mennyeinek, amelyről hallhattunk a köszöntő igékben, a vének és minden teremtmény dicsőítés magasztalja mindenható Istent. Engedd meg, Urunk, hogy Isten magasztalásával ebbe a mennyei istentiszteletbe tudjunk bekapcsolódni minden áldott nap, amikor imádságba magasztalunk téged. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi emberek lévén feledékenyek vagyunk, bocsásd meg ezt az emberi gyarlóságunkat, s engedd meg, Urunk, hogy jó emlékezetünk lehessen, hogy soha ne feledjünk el téged, aki a legnagyobbat tetted meg értünk, hogy odaadtad életedet minnyájunkért, hogy nekünk el nem múló örök életünk lehessen. Kérünk, Úr Jézus, hogy járj előttünk, légy az elkövetkezendő hét napjaiban is számunkra életté, úttá és valósággá. Könyörgünk igéd útjelzőjért, hogy az elkövetkezendő hétköznapok igéiből is hadd tudjunk erőt meríteni. Te üdítsd fel a lelkünket, amikor elfáradunk, s amikor elszomorodnánk, Urunk, hadd adjuk oda a lelkünket a te kezedbe, hogy megvigasztalj és megvidámíts bennünket. Kérünk, Urunk, segíts nekünk megtalálni a helyünket az életbe, a szolgálatokba, hogy hasznos eszközeid lehessünk. Könyörgünk, Urunk, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigaszáért, esedezünk mindazokért, akik nagy kereszteket, terheket hordoznak, s akik az életüket kilátástalannak látják. Légy, Urunk, hozzájuk is irgalmas és kegyelmes, megbocsátó szereteted által. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, áld meg életeinket, családjainkat, s vezérelj bennünket, Urunk, a te szent lelkednek ereje által, Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.